Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 8. Zsoltárunk első versszakát énekeljük így fennállva. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! És folytassuk a megkezdett 8. Zsoltárunkat. A 4., az 5. és a 9. versszakait énekeljük el. A 4. versszak így kezdődik: csodálván mondom, micsoda az ember. Csodálván mondom, micsoda az ember, ki tőled ennyi sok dicsőséget nyer. De micsoda az embernek fia, kiről felséget megvan igondja. Angyaloknál noha egy kevéssé, kisebbé tőtt te nagy dicsőségessé. Teremtéd őtet és magasztalád, nagy dicsőségre te koronázád. Ó, felséges Úr, mi kegyelmes Úrunk, mely csodálatos a te neved nálunk. Felségednek, mely nagy dicsősége, melyel teljes e föld kereksége. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Először is hadd köszöntsem szeretettel a testvéreket. Én Szabó László vagyok, az Újpest belsővárosi református gyülekezet egyik beosztott lelkésze vagyok, és Ámos kért meg a héten, hogy helyettesítsem őt vasárnap, mert ő most éppen szabadságon van, tehát ezért vagyok itt. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Most pedig hallgassuk meg a heidelbergi KT-nak a 41. úrnapjára vonatkozó kérdés feleleteit. Baksai Szabó Kristóf presbiter fogja felolvasni.
Negyvenegyedik úrnapja. Mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt minden nemű tiszteltalanság kárhozatos. Tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen, tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más eféle rút dolgokat tilt-e meg Isten ebben a parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelné.
Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 26. fejezet 69. versétől a 75. versig terjedő szakaszból. Péter pedig kinn ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt: te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek: ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta: esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: bizony, közülük való vagy te is, hiszen a beszéded is elárult téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Amen. Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy most, amikor vasárnap délelőtt itt vagyunk a te színed előtt, és visszagondolunk a hetünkre, akkor ott látunk benne téged is. Köszönjük, hogy minden, ami jó volt a hetünkben, tőled származott. Te adtál igeolvasást, te adtál imádságot, te adtál találkozást olyanokkal, akik fontosak számunkra. Te áldottál meg minket a munkánkban, te gondoskodtál rólunk minden nap. Köszönjük neked, Urunk, a rosszat is, a megpróbáltatást, hiszen az sem a te tudtod nélkül következett be. Köszönjük, hogy azért vannak ezek, hogy hozzád forduljunk, és még inkább tőled várjuk a segítséget. Köszönjük, Urunk, így a múltat, neked adunk hálát érte. És Urunk, most vezetésért szeretnénk könyörögni hozzád. Olyan egyértelműen vezetted a te népedet a pusztában, amikor nappal ment a te néped előtt a felhőoszlop, éjjel pedig a tűzoszlop, el sem lehetett téveszteni az utat, és aki téged követett, az jó úton járt. Köszönjük neked, Urunk, hogy amikor az igét olvassuk, akkor is a te vezetésedet tapasztaljuk meg. Köszönjük, hogy a te igéd még egyértelműbb. Köszönjük, hogy most is jöhetünk, hogy hallgassunk téged. Nagyon kérünk, hogy készítsd fel a mi szívünket a te igédre, add, hogy a te igéd utat találjon a mi életünkhöz, hogy vezetni is tudjon bennünket. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az egész napunkat, hadd tudjuk a nyugalom napját neked adni. Amen. A 165. dicséretünk első versszakát énekeljük: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. hetedik Zsoltár 23. és 24. verseit olvasom. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Biblia számomra egyik legkülönlegesebb vonása a határtalan őszinteség. Ha valaki már olvasta más vallások úgynevezett szent iratait, az szembesült azzal, hogy akik ott pozitív szereplők, azok kizárólag pozitív szereplők. Egyetlen bűnük sincs megemlítve, kizárólag az, ami jó, ami követésre méltó. A Biblia ellenben mindent elénk tár. A jót is, a rosszat is. Ott van például a sikemi vérfürdőnek az esete. A részleteket nem részletezem. A lényeg, hogy Jákob és Sikem városának királya megállapodtak, hogy egyesíteni fogják népeiket. Ennek az egyesítésnek az érdekében a nép még azt is vállalta, hogy a férfiak körülmetélkednek. Nagy áldozat, de vállalták. És amikor megtörtént a körülmetélkedés, akkor fellépett egy Sebláz, ugyanis ez nagyon komoly megpróbáltatás felnőtt férfiak számára, és amikor a harcosok úgymond betegen ott lézengtek a városban, alig tudtak mozogni, akkor Jákob fiai, a 12 pátriárka egyszer csak összeszedte az embereit, rátört a város lakosságára, és minden férfit kiirtott. A későbbi pátriárkák, Izrael vezetői, ezek a szent emberek ekkorát buktak. Ismertebb történet talán Dávid és Becsabének a története. Ugye Dávidról tudjuk, hogy ő egy istenfélő király volt, aki a hűségét nagyon sokszor bebizonyította. Rengeteg zsoltárt szerzett, rengeteg jó döntést hozott, bátor ember volt, ugyanakkor voltak bukásai. Egyszer ott sétálgatott palotájának a tetején, és meglátott egy fürdőző asszonyt. Behozatta, kiderült, hogy férjnél van, nem számít, elcsábította és teherbe ejtette. Ez már önmagában bűn. De hogy elkerülje a lebukást, elkerülje a paráznaság bűnének a kiderülését, ezért fogta magát és megölette ennek az asszonynak a férjét, utána pedig feleségül vette Becsabét. Hát a Bibliának ez az őszintesége, azt gondolom, hogy sokunk számára nagyon vigasztaló. Ugye, ha megvizsgáljuk a saját életünket, akkor azt látjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Minden nap követünk el bűnt. Van, hogy kifejezetten nagy bűnt követünk el. Ha a bibliai szereplőknek kizárólag a pozitív oldaláról olvasnánk, akkor nagyon hamar kétségbe esnénk, mert azt gondolnánk, hogy mivel mi bűnöket is követünk el, ezért egészen biztos, hogy nem is tartozunk Istenhez. Nem is biztos, hogy megtértünk. Ha megtértünk volna, akkor mi is olyanok lennénk, akik nem követnek el soha semmi rosszat. Ez vigasztaló gondolat. Nem szeretném, ha valaki félreérteni a szavaimat. Nem akarom, hogy átessünk a ló túlsó oldalára, és a bűneinket egy laza várándítással elintézzük. Ez nem lenne kedves Isten számára. Ugyanakkor nagyon jó tudni, hogy egy hívő ember bármit is követel, Isten hűséges marad hozzá. Isten nem tagadja meg magát, és kitart mellettünk. Hát a Biblia egyik legismertebb és talán legfontosabb szereplője Péter apostol, akiről most is olvastunk. Nagyon sok mindent tudunk róla. Tudjuk róla többek között, hogy a tanítványok között ő volt az első, aki felismerte Jézusban az Isten fiát. Amikor Jézus megkérdezte őket, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor mondtak mindenfélét, hogy prófétának, Illésnek, ennek, annak, amannak, de amikor a tanítványokat kérdezte meg Jézus, hogy ti kinek mondotok engem, akkor Péter ki tudta mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az első, aki felismerte Jézust. Azt is olvassuk Péterről, hogy a A viharos tengeren kilépett a hajóból, Jézus parancsára, és járt a vizen. Később történt ugyan egy kis malőr, és elsüllyedt, de alapvetően ő erre képes volt. Uram, én nagyon szeretnék oda menni hozzád, parancsold meg, hogy megtehessem. És volt bátorsága kilépni a hajóból. Arról is olvasunk, hogy ott volt Jézussal a megdicsőülés hegyén, ahova összesen 3 tanítvány kísérhette el, Péteren kívül még Jakab és János. Tehát azt látjuk, hogy van egy nagy ember, van egy példamutató, követésre méltó ember, de még ő is bukott. A legnagyobb bukásáról olvastunk. Ez volt az ő legnagyobb bukása, amikor 3 egymás után megtagadta Jézust, méghozzá nem is akárhogyan. Azt lehet mondani, hogy fokozódott a megtagadás. Első alkalommal, amikor odament hozzá egy szolgálólány, és azt mondta, hogy hát fogalmazzunk így, szerintem te is közéjük tartozol. Akkor Péter ilyen gentleman módjára még higgadtan válaszolt, nem tudom, mit beszélsz. Állítasz valamit, nincs rá bizonyítékod, nem tudom, mit beszélsz. Nem veszítem el a hidegvéremet, ez van, nem tudom, mit beszélsz. Amikor másodszor kezdtek el most már az emberek egymás között beszélgetni, és Péter ezt meghallotta, akkor már azt olvassuk, hogy kezdte elveszíteni a hidegvérét. Akkor már elkezdett esküdözni, akkor már elkezdett kiabálni, akkor már egyenesen Jézusról beszélt, esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kezdett felmenni benne a pumpa. Harmadjára pedig már arról is olvasunk, hogy átkozódott. Harmadjára már úgy érezte, hogy itt már sok minden forog kockán, most már nagyon meg kell védenem magam, különben itt valami lesz. Hát nem írja le a Biblia, hogy hogyan átkozódott. De el tudjuk képzelni azt, amikor valaki mindent megtesz annak érdekében, hogy higgyenek neki. Még azt is, hogy előadja, mennyire semmi köze nincs ehhez az emberhez. Tehát ez a Péter, aki mindig ott volt Jézus mellett, aki mindig az első volt a szeretetben, ekkorát bukott, 3 egymás után megtagadta Jézust. Miért? Mi volt az oka? Hát véleményem szerint egyetlen okot lehet megemlíteni, ez pedig a félelem. Amikor olvasgatjuk a Péter életéről szóló beszámolókat, akkor nagyon úgy tűnik, hogy ő egy kicsit idősebb volt a többi tanítványnál. Neki már volt élettapasztalata, látott ezt-azt. Ő már sejtette, hogy mire számíthat, ha felismerik. Látta, hogy a papok mennyire gyűlölik Jézust. Látta, mekkora haderővel vonultak ki a Gecsemáné kertjébe. Tudta, hogy mire számíthat majd az Úr, amikor véget ér ez a tárgyalás. Tudta, hogy ez egy koncepciós per, ennek csak halál lehet a vége. És ha Jézust megölik, akkor mire számíthatnak a követői? Péter tudta, hogy Jézussal együtt őt is szívesen és örökre elhallgattatnák. Tehát megtagadta őt azért, mert félt. Most tegyük fel a kérdést önmagunknak, hogy mi tagadtuk-e már meg Jézust? Sőt, hadd tegyem fel a kérdést, hogy hányszor és milyen esetekben tagadtuk meg Jézust. Biztos vagyok benne, hogy ilyesmi már történt mindannyiunkkal. Hadd kérdezzem meg azoktól, akik még iskolába járnak. Ugye az iskolások számára nagyon nagy erő, hogy mit mondanak a többiek, az osztálytársak, az évfolyamtársak. Amikor esetleg valaki azt tapasztalja, hogy az osztálytársai elkezdenek gúnyolódni Jézussal, gúnyolódni az egész kereszténységgel, éppen ez a beszédtéma, akkor hogyan reagálunk erre? Nem csatlakozunk hozzájuk? Nem elhallgatjuk, hogy mi is járunk templomba, és mi is csatlakozunk ehhez a kórushoz? Hát, milyen gázok ezek a keresztények. Ez megtagadása Jézusnak. Ha valaki esetleg már idősebb és dolgozik, és a munkahelyünkben szóba kerül a hit kérdése, esetleg valaki konkrétan rákérdez, esetleg az életünket látva nem a hitünkre kérdez rá, de arra, hogy mi miért vagyunk egy kicsit mások. Miért több bennünk az öröm, miért vagyunk megértőbbek, miért végezzük úgymond odaadóban a munkánkat. Ez mind a hitünkre való rákérdezés. Ilyenkor nem szokott bennünk lenni az, hogy tereljük a témát. Nem tagadjuk meg Jézust nyíltan, de tereljük a témát, hogy erről ne legyen szó. Vagy ha mégis szó van, akkor ne Jézust emeljük ki, hanem hát mi vagyunk ennek a jó értelemben vett másságnak az okai. Ez is megtagadása Jézusnak. Vagy gondoljunk arra, hogy valaki kórházba kerül. Vagy azért, mert megbetegedett, vagy azért, mert látogat, és találkozik olyanokkal, akik ott fekszenek és rettegnek a haláltól. Ilyenkor a lélek valahogy mindig noszogat minket, hogy szólaljunk meg. Mondjuk el, hogy mi hiszünk a folytatásban. Nem fordult elő, hogy noha noszogatott a lélek, mi elhallgattattuk? És nem szólaltunk meg? És úgy hagytuk ott ezeket az embereket, hogy semmi vigasztalást nem nyújtottunk nekik? Ez is megtagadása Jézusnak. És még egy példát hadd mondjak. Nagyon sokszor lehet manapság olyan híradásokkal találkozni, talán még videókat is lát erről az ember, hogy keresztényeket üldöznek, tömegesen kivégeznek. Biztosan hallottunk már erről. Egyetlen példát hadd mondjak, ugye a kenyai egyetemi mészárlás, ahova beszabadult több terrorista, és majd 150 embert lelőttek. És úgy lőtték le őket, hogy megkérdezték, hogy keresztény vagy? És amikor azt felelte valaki, hogy igen, akkor lelőtték. Ha ezekre az esetekre gondolunk, akkor nem fogalmazódik meg bennünk a gondolat, hogy hát talán ilyen esetekben szabad hazudni. Csak egy picit. Nem is gondoljuk komolyan. A kényszer hatása alatt, az életvédelme érdekében. Akár ezért, akár azért, de ez is Jézusnak a megtagadása. Rengeteg esetet lehetne még mondani. Én nagyon remélem, hogy mindenki magára ismert. Nem lenne jó úgy hazamenni majd, hogy miről volt szó? Hát arról, hogy Péter milyen rossz ember volt. Hogy még a nagyok is botlanak, Péter is. Hát én még nem, de hát Péter ilyen, majd odafigyelek, hogy én ne legyek. Ismerjünk magunkra. És tegyük fel azt a kérdést is, hogy mi miért bukunk, miért tagadunk. És a válasz ugyanaz, mint Péter esetében. Azért, mert félünk. Félünk feltárni a lelkünket. Kevés keresztény ember van az országban, ezt tudjuk. Kevesen járnak templomba, a templomba járók közül is van, aki csupán megszokásból jár. Kevés a hívő ember. Felmerjük tárni a lelkünket? Félünk tőle. Félünk a reakciótól, a visszautasítástól, a magunkra maradástól, szélsőséges helyzetben féltjük az életünket. Ugyanolyanok vagyunk, mint Péter. A kérdés az, hogy mi ebben a történetben az evangélium? Mi az örömhír? Biztos vagyok benne, hogy azok, akik már régebb óta olvasnak Bibliát, tudják, hogy a Szentírás minden egyes lapján ott van az evangélium. Vagy nyíltabban, vagy egy kicsit rejtettebb formában, de ott van, és hangzik. Azt gondolom, hogy ebben a történetben is ott található, ez az evangélium pedig a bűnbocsánat és az újrakezdés lehetőségéről szól. Kezdjük a bűnbocsánattal. Én úgy látom, hogy nagyon sok ember, a nem keresztény emberek egész tömegei nem hisznek a bűnbocsánatban. Egyszerűen képtelenek rá, hogy higgyenek benne. Amikor tőlük bocsánatot kér valaki, akkor lehet, hogy elhagyja a szájukat az a kifejezés, hogy jó, rendben, megbocsátok. De igazából nem tudják elengedni ezt a sértést. A tüske ott marad. És amikor újra ugyanezzel az emberrel valami konfliktusuk támad, akkor ezt az aduászt előveszik, hogy hát bezzeg, a múltkor is ezt csináltad. Nem tud megbocsátani a nem hívő ember. Lelkileg egyszerűen még nem vált rá képessé. És mivel ő nem tud megbocsátani másnak, ezért azt sem képes elképzelni, hogy neki megbocsáthat valaki. Na most, ha egy ilyen világ vesz minket körül, akkor azt gondoljuk, hogy ez ránk nincs hatással? Ránk hívő emberekre? Hát mi hiszünk hivatalosan a bűnbocsánatban, de gyakorlatilag is hiszünk benne? Amikor megtértünk, akkor egészen biztos, hogy hittünk. Akkor oda mentünk Istenhez, és azt mondtuk, hogy igen, ezt mind felsorolom neked, nagyon sajnálom, bánom, bocsáss meg. De utána mi történt? Amikor telik múlik az idő, és azt gondoljuk, hogy most már sokkal szentebbnek kellene lennünk. Most már nem szabadna ilyen bűnöket elkövetnünk. Nem gondoltuk még soha azt, hogy na ezt már az Isten sem fogja megbocsátani? Ennyi kegyelem után, ennyi türelem után? Sokszor az ördög ezt úgy elhiteti velünk. Most már ne is imádkozz, most már fölösleges, úgysem hallgat meg. Ne is figyelj oda az ige hirdetésre, nem neked szól, valaki másnak, a jobbaknak. Veled az Isten már végzett, neked már nem bocsát meg. Hogyha valaki így gondolkodik, akkor nem hisz az újrakezdés lehetőségében sem. Nincs bűnbocsánat, akkor nincs újrakezdés sem. De az örömhír az, hogy van bűnbocsánat. És ebben a történetben már mag formájában, de találkozunk vele. Azt olvassuk, hogy amikor Péter harmadszor is megtagadta Jézust, akkor Jézus odafordult hozzá. Nem egymás mellett voltak, egyikük az udvar egyik oldalában, a másikuk a másik oldalában, és Jézus ránézett. Nem ebben az evangéliumban olvassuk, hanem egy másikban, de ugyanez a történet. Jézus ránézett. Nem olvassuk azt, hogy mondott volna valamit. Nem olvassuk azt, hogy villámlott volna a tekintete. Nem olvassuk azt, hogy úgy nézett Péterre, mintha na most nagyot csalódtam benned. Jézus nem volt haragos, nem is csalódott, előre megmondta Péternek, hogy mi várható, egyszerűen csak szomorú volt. Igen, Péter, megmondtam, hogy ez fog történni, és most látom, hogy bekövetkezett, szomorú vagyok. Van az az énekünk, ami úgy kezdődik, hogy szelíd szemed, Úr Jézus. Én így tudom elképzelni Jézusnak ezt a nézését. És amikor Péter ezt meglátta, akkor azt olvassuk róla, hogy keserves sírásra fakadt. Kiszaladt, és keserves sírásra fakadt. Mit jelent ez a sírás? Ez a sírás a bűnbánatról szól. Pál apostolnál később olvasunk az Isten szerinti megszomorodásról. Hát ez az Isten szerinti megszomorodás. Amikor az ember nem magát sajnálja, nem azt sajnálja, hogy a bűnei azok majd egyszer visszahatnak rá valamilyen formában, hanem azt sajnálja, hogy megbántotta az Istent. Azt, aki őt nagyon szereti. Ez az Isten szerinti megszomorodás. És erről azt is olvassuk még, hogy ez az életre vezet. Amikor valakiben a bűnbánat ott van, az mindig az életre vezet. Isten egyik legnagyobb ajándéka számunkra a fájdalom. Tudom, hogy ez most furcsán hangzik, de akkor is vallom. Amikor egy hívő ember bűnt követel, akkor nem tud csak úgy tovább lépni. Lehet, hogy a nem hívő ember ezt meg tudja tenni, ő talán nem is érzi, hogy bűnt követett el. Vagy ha érzi, akkor is azt mondja, hogy jól van, tovább lépünk. De egy hívő ember erre képtelen. Bennünk ott működik a lélek. Azt mondta Jézus, hogy a lélek bennünk lakik. És ez a lélek nem hagy minket nyugodni. Fáj nekünk, fáj a lelkünk. Amíg nem rendeztük a bűnt, addig fáj a lelkünk. És ez nagyon jó. Mert ha nem fájna, akkor nem is foglalkoznánk a bűnnel. Akkor úgy eltávolodnánk Istentől, hogy észre sem vesszük. Bejönne a bűn, éket verne közénk, és kész. Ott az áthidalhatatlan szakadék. De azt olvassuk, hogy a lélek nem hagy bennünket békén, fáj, bánkódunk a bűnünk miatt, és előbb vagy utóbb, de oda kényszerülünk Jézushoz. És akkor Péterhez hasonlóan mi is elkezdünk sírni, mi is elkezdünk bánkódni. Nagyon kellemetlen dolog a bűnbánat. Amikor az emberre rátör, az kellemetlen, ezt nem érdemes tagadni. Nem akarom azt mondani, hogy kezdjünk el bűnt bánni, mert az nagyon jó dolog. Hát ilyen értelemben nem jó, hogy nem kellemes az ember számára. De az eredménye az mindig kellemes. Mert az eredménye az, hogy volt rajtam egy teher, és az egyszerűen lekerült rólam. Amikor elmegyünk karácsonykor nagybevásárolni, most már bölcsek vagyunk, hát bölcsek, van már egy ilyen kis húzókocsink, mert tudjuk, hogy nagyon sok mindent kellene cipelni, de régen nem így volt. Régen vettem egy 70 literes hátizsákot, és abba mindent bepakoltunk, a piacról is, meg otthonról is. És amikor hazamentünk, és levettem a hátamról, akkor úgy éreztem, hogy megkönnyebbültem. Ez valami iszonyú volt. Hát úgy szoktam otthon fogalmazni, hogy perforálódott a vállam. Tehát egy kicsit, hogyha még szakítottunk volna rajta, akkor annak vége. Ilyen az, amikor az ember a bűn terhét hordozza, hogy nyög alatta, de amikor lekerül róla, akkor nagyon jó. Tehát ez az első örömhír ebben a történetben, hogy bármit is követel a hívő ember, mindenre van bűnbocsánat. És nem csak a lehetőség van meg, hanem Isten úgy munkálkodik bennünk, hogy eljussunk eddig a bűnbocsánatig, és eddig a megkönnyebbülésig. A másik örömhír pedig az, hogy van folytatás, van megújulás. Van olyan, hogy az Isten elkezd munkálkodni az emberben, és az ember megváltozik. Nem kell úgymond mindig ugyanazokkal a bűneinkkel Isten elé állni. Azért mégiscsak van egyfajta megszentelődés az életünkben. Ez a megújulás, ez Isten munkája bennünk. És ezt látjuk Péternél. Isten megváltoztatta őt. Hogyan? Ugye azt olvassuk, hogy azért követte el ezt a tagadást, mert félt. Miért félt? Sok mindent mondtunk már erről, hogy veszélybe került az élete, és ezért félt, de hát nem mindenki fél, akinek veszélybe kerül az élete. Amikor később a vértanúk megvallották a hitüket, akkor tudták, mi vár rájuk, de nem szaladtak el, mert nem volt bennük akkora a félelem. Nyilván nem örültek annak, hogy meg fognak halni, de nem volt bennük akkora a félelem, talán egyáltalán nem volt bennük. Szóval a veszély az nem egyértelmű oka a félelemnek. Mi a félelemnek a végső oka? Ezt olvassuk Jánosnál, az 1 János 4.18-ban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mi volt Péter félelmének a végső oka? Az, hogy nem lett teljessé a szeretetben. És mi változott, miután Jézus feltámadt? Az, hogy egyre jobban megértette az Isten szeretetét iránta. Teljessé lenni a szeretetben nem azt jelenti, hogy én buzgok a szeretettől, mert az úgy bennem van és felfedeztem. Teljessé lenni a szeretetben azt jelenti, hogy én felfedezem, hogy mennyire szeret engem az Isten. És ennek az öröm hírével telek meg. És ez az, amit Péter egyre jobban megértett. Gondoljunk a pünkösdi beszédére. Miről beszélt? Arról, hogy az Isten mennyire szerette az ő népét. Mekkora áldozatot hozott érte. Na ez a szeretet. Még később, évtizedeken keresztül hirdette ő az evangéliumot. Egész Izraelben, sőt, elhagyta még a saját népét is, más népek körébe is elment. Teljessé lett a szeretetben, és éppen ezért megszűnt a félelme. János evangéliumának a végén van egy beszélgetés Jézus és Péter között. Ebből a beszélgetésből kiderül, hogy mi lesz Péter életének a vége. Péter vértanú halált fog halni, ezt ő tudta, már akkor tudta. Ugyanakkor a Biblia nem számol be arról, hogy hogyan is történt ez a vértanú halál. Vannak bizonyos nagyon régi keresztény iratok, ezek hát egy része megbízhatónak tűnik, egy része nem annyira, de a Péter halálával kapcsolatos beszámolók olyan igazinak tűnnek. Ezek arról szólnak, hogy Péter Itáliában volt, tehát a mai Olaszország területén, és Néró vérengzése után, ugye Néró felgyújtotta Rómát, utána elindult a keresztény üldözés, ráfogta a keresztényekre, és ennek az üldözésnek a kapcsán Pétert is elfogták Néró katonái. És amikor megkérdezték, hogy te ki vagy, te kiben hiszel, neked is Krisztus-e az Istened, akkor Péter azt mondta, hogy igen. Mert akkor már nem félt. Teljessé lett a szeretetben, és nem félt. És úgy ment a keresztre, őt is keresztre feszítették, hogy benne már nem volt félelem. Isten minket is így újít meg. Neki nem elég az, hogy napról napra bocsánatot kérünk, de ugyanolyanok maradunk. Az evangéliumban benne van az is, hogy és Isten dolgozik bennünk. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus Jézus napjára. Ennél nagyobb örömhírt el sem tudok képzelni. És ugyanígy dolgozik bennünk Jézus Krisztus. Nem úgy dolgozik bennünk az Isten, hogy elénk adja a törvényt, hogy cselekedd, engedelmeskedj, és ha nem, akkor majd oda koppintok. Nem így történik a megszentelődés. A megszentelődés hitáltal történik. Hitáltal egyre jobban felfedezzük Jézus Krisztus szeretetét. Napról napra. És akkor nem kényszer alatt tesszük a jót, hanem hálából. Egyre inkább megtapasztaljuk, hogy el tudjuk engedni a bántásokat másoknak. Meg tudjuk bocsátani. Kitárulunk más emberek felé, hogy adjunk nekik valamit. Hogy segítsünk nekik az ő nyomorúságukban. Hogy egyáltalán legyen erre szemünk, és ne zavarjon minket, ha áldozatot kell hoznunk értük. Így történik a mi megújulásunk is. Ráébreszt Jézus az ő szeretetére, megszabadulunk a félelmeinktől, és elkezdünk változni. Vannak tehát bukások a mi életünkben is, de menjünk haza ezzel az örömhírrel, hogy Isten megbocsát nekünk, nem hagy el bennünket, és továbbra is formál minket. Amen. Válaszul Isten igéjére a 445. dicséretünk második versét énekeljük el. A 445. dicséretünk második verse így kezdődik. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. Urunk Jézus Krisztus, nem tudunk hálát adni azért a szeretetért, amelyet irántunk tanúsítottál. Bevalljuk neked, hogy olyan sokszor vakok vagyunk egyébként ennek a szeretetnek a felismerésére. Olyan sokszor azon mérjük le a te szeretetedet, hogy most éppen milyen az életünk, hogy teljesültek-e azok a vágyaink, amelyeket olyan régóta dédelgetünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem a körülményekből kell ítélnünk, hanem abból, hogy mit tettél értünk ott a kereszten. Köszönjük, hogy elhagytad a menny dicsőségét, elhagytad azt az országot, ahol a te akaratod maradéktalanul teljesül, és eljöttél ide, ahol a te akaratod egyáltalán nem teljesül, mert az emberek ellenállnak neked. Köszönjük, Urunk, hogy te mégis eljöttél és vállaltál mindent, és hogy mi erre nézhetünk, és innen tudhatjuk, hogy a te hűséged végtelen irántunk. Nagyon kérünk, hogy napról napra add nekünk ezt az evangéliumot, hogy ebben hihessünk, hogy ne takarja el előlünk semmi, és kérünk, Urunk, hogy ezáltal az evangélium által formálj bennünket, hogy meg tudjunk szabadulni az újra és újra megkörnyékező bűntől, hogy tudjunk formálódni a te kezed alatt. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessünk a te gyermekeid, akik áldást jelentenek mások számára is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a békásmegyeri gyülekezetet itt ennek a lakótelepnek a közepén. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen minden egyes benned bízó gyülekezeti tag, só és világosság, hadd tudjuk a te szeretetedet másoknak is elvinni. Amen.